Kegyelem és békesség nektek, Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntelek én is benneteket ezen az esti órán Istenünk házában és jelenlétében, és Isten tiszteletünk elején menjünk most énekszóval Isten elé, és énekeljük a 165. dicséretünknek valamennyi verszakát, helyünket elfoglalva. A 165. dicséret első verszaka így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Yeah.
Folytassuk szóban az imádságot. Urunk Jézus, valóban ez a szívünk vágya, hogy téged leborulva áldhassunk, és köszönjük, hogy hétről hétre ezért is összejöhetünk itt a templomban. Urunk, hisszük, hogy neked ma is van szavad hozzánk, és köszönjük azt, hogy amikor hozzád jövünk, akkor te nem küldesz el, mert nem ránk és a mi érdemeinkre, hanem Jézus Krisztuséira nézel. És kérünk téged azért, hogy ma esti igét, ezeket a drága szavakat, amivel a mi szívünkhöz akar szólni, és arról akarsz meggyőzni minket, hogy semmi sem választhat el tőled, és hogyha szeretnénk eléd menni, akkor ahhoz egyedül hitre van szükségünk. Ezeket meg tudjuk hallani, el tudjuk hinni, olyan sokszor nehéz elhinni őket, és formálja át minket, formáljon át minket, a mi életünket, tényleg egyszerűvé, belső lelkiképpen. Ezért imádkozunk, hálát adva neked, és magasztalva téged. Amen. Hallgassuk meg azt az igét, ami alapján a ma esti igehirdetés szólni fog hozzánk. Ez az ige a Galata levélben található megírva. Galata levél második fejezetének a 15. versétől a 21. versig terjedő szakasz. Ez a híres hit általi megigazulásról szól ez a szakasz. Mi, akik természet szerint zsidók, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Ha pedig Krisztusban keresve megigazulást magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája? Semmiképpen nem. Mert ha valamit leromboltam és ismét felépítem, magam nyilvánítom magamat törvényszegőnek. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Én nem vetem el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Amen. Foglaljunk helyet. Az elmúlt héten a fiataloknak körülbelül 20 fős csoportjával itt Cegléden voltunk egy ifi táborban, és ennek a tábornak az volt a címe, hogy mit jelent végre élni. Az életről beszélgettünk, és arról, hogy sok fiatal képében a végre élniről egy olyan kép jut az eszébe, mint amit talán az utcán is látunk, az Ocean óriás plakátjai nyomulnak most éppen ezzel a szlogennel, hogy kezdj el élni, és ezeken a plakátokon mosolygós fiatalokat látunk alkohollal a kezükben, amint láthatóan nagyon jól érzik magukat. És sokszor valóban fiatalként is, de akár máshogy is, hogy mit jelent végre élni, arról ez a kép, vagy ez az életérzés juthat eszünkbe. És ebben a táborban arról próbáltunk beszélgetni, hogy Isten is hív minket élni, mert ő nem a halál, hanem az életnek az Istene. Ő is hív minket arra, hogy végre éljünk, de ugyanakkor ez valami egészen más, mint az előző. Szó volt arról az igéről, amit Ézsaiás által mond Isten, hogy hallgassatok rám, és élni fogtok. Ez volt a kezdése. Szó volt a gazdag ifjú történetéről, ahol azt tanulhattuk meg, hogy Isten igenis döntésre hív minket, hogy válasszuk az életet, hogy válasszuk Krisztus követését. Szó volt Lázár feltámasztásáról, és itt volt egy kis görög nyelvlecke. Tudnélik, a görögnek két szava van az életre, a biosz, amiből jön a biológia szó is, a biológia élet, de hogy Isten ennél valami többre, a zoéra, az örök életre hív, amit csak az ő általa, ő vele való találkozás által lehet a miénk. Szó volt száraz csontok megelevenedéséről, Ezékiel ige hirdetése alapján, és arról, hogy bizony a nehézségek is részei az életnek, annak az életnek, amire Isten hív minket. És ez a mai ige volt az egész tábornak a zárása, és olyan szépen kirajzolódik ennek az íve, mert hogy ha az életről beszélünk, hogy mit jelent végre élni, mit jelent Isten színe előtt teljes életet élni, akkor ezt a gyönyörű igét, hogy többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, ezt nem lehet kihagyni, ezt nem lehet mellőzni. Ez az ige, amikor hallgattuk, nem tudom, hogy hogyan hallgattuk, van benne egy-két nehezen érthető rész, és ezt szeretném is majd a későbbiekben magyarázni, és talán régiesnek is tűnik az egésznek a megfogalmazása. Ugyanakkor meg vagyok győződve, hogy az a kérdés, amit ebben az igében Pál apostol feszeget, az ma is éppen olyan aktuális, mint volt 2000 évvel ezelőtt, vagy akár még régebben. És ez a kérdés, ez tudniillik az, hogy hogyan mehetek Isten elé? Mit kell tennem ahhoz, hogy én az élő Istennel találkozzam? Mit kell tennem ahhoz, hogy ő elfogadjon engem? Mit kell tennem ahhoz, hogy nekem üdvösségem legyen? Hogy örök életem legyen? Hogy az életem helyére kerüljön? Hogy megváltást nyerjek? És sok emberben, és talán a legtöbb emberben, és Pál apostolnak itt az ellenfeleinek is a fejében, akiknek ír, az a válaszuk, vagy az a képél bennük, hogy van valamilyen gyakorlat, hitrendszer, cselekedet, amit hogyha megteszek, akkor Isten szeretni fog, el fog fogadni, és örök életet fog adni. A gazdag ifjú is ezzel a kérdéssel megy Jézushoz, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Valamennyiünk kérdése ez, mert a gondolkodásunkban van egyfajta igazságosság, van egyfajta érték, ellenérték, egyfajta teszek valamit, és annak van fizetsége, jutalma, mentalitás, és a legtöbb ember valóban így gondolkozik Istennel is, és tényleg szinte minden vallás ezt mondja, hogy ezt a gyakorlatot, ezt kell tenned, ezt kell csinálnod, és akkor megleled a lelki békét, akkor találkozol Istennel, akkor örök életed van. És az evangéliumot ez különbözteti meg a legélesebben valamennyi más emberi gondolattól, mert hogy Pál ebben a szakaszban azt mondja ki, hogy nem kell semmit sem tenned azért, hogy Isten elé mehess. Mert Isten Jézus Krisztusban már mindent megtett ezért. A te egyetlen dolgod, hogy ezt hittel elfogadod. És ez egy hatalmas különbség, egy hihetetlen különbség. A legtöbb ember tényleg azt képzeli el, hogy majd, amikor Isten színe előtt áll, akkor a jó és a rossz cselekedeteit súlyozni fogják, és hogyha jó van többségben, akkor a mennybe kerül, ha a rossz van többségben, akkor nem a mennybe kerül. És Pál azt mondja, hogy a cselekedeteink ebben az értelemben nem fognak számítani akkor, amikor majd Isten színe előtt megállunk. Mert az egyetlen dolog, ami számítani fog, az az, hogy hittünk-e Isten egyszülött fiában, aki önmagát adta értem. Aki szeretett engem és önmagát adta értem. Pál apostol azt mondja, hogy ez az egy dolog fog számítani az utolsó ítéletkor, és ez az egy számít itt most is. Ahhoz, hogy ezt megértsük, mert itt talán fölmerül egy ilyen kérdés sokakban, hogy tehát valahol ez nem igazságtalan, hogy vannak nagyon jó emberek, akik nem hisznek Jézusban, akkor velük mi lesz? És hogy tényleg vannak nagyon bűnös emberek, akik akár az utolsó pillanatban térnek meg, mint amilyen az a híres Lator volt, és ők meg a mennybe jutnak, hogy nem igazságtalan ez Istentől, hogy nem a cselekedeteinkre néz, hanem ezt a hitet fogja számon kérni mindenkitől. És ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz szükséges, hogy lássuk Isten igazságának és Isten szeretetének a kettősségét, mert hogy Istennek ez a két fő tulajdonsága van. Egyrészt ő egy igazságos Isten, aki utálja a bűnt, gyűlöli a bűnt. Utálja, mert tönkreteszi mindazt a jót és szépet, amit ő ad, és ami az ő terve az emberek életével. Valahogy úgy van benne, nem tudom, hogy a testvéreknek mi az az étel, az a zöldség, vagy valamilyen dolog, amitől így viszonyognak, hogy én ezt biztos, hogy nem tudom megenni. És ez valami halvány képe annak, hogy Isten hogy van a bűntől, utálja, ránézni sem tud. és szeretné eltörölni. A másik oldalon pedig ott van Istennek a szeretete, ami arról szól, hogy Isten annyira szeret bennünket, hogy mindent megtesz azért, hogy mi vele lehessünk, hogy mi ővele kapcsolatba kerülhessünk. És érezzük, hogy ez a kettő, ez ütközik, miattunk ütközik, mert Isten szeret minket, és meg akar menteni, ugyanakkor amiatt, hogy minnyáján bűnösök vagyunk, és ő a bűnt utálja, amiatt egy szörnyű választási helyzetbe, egy szörnyű dilemmába kerül. És van egy történet, ami ezt nagyon szépen szemlélteti. Egy királyról szól ez a történet, aki egy törvényt hoz az országában, azt a törvényt, hogy ha valakit lopáson kapnak, akkor azt 40 botütéssel nyilvánosan meg kell büntetni. Ez egy igazságos törvény, a célja meg nyilvánvalóan az, hogy a lopást, a bűnt megakadályozza. Hogy nem, miután meghozták ezt a törvényt, az egyik nap a királynak az édesanyját kapták lopáson, és ez a király a szörnyű dilemma elé került, hogy mit tegyen, mondja azt, hogy nem jár a büntetés, és legyen igazságtalan király, aki kivételezik, aki nem igazságos, vagy büntesse meg a saját anyját. És eljön a büntetésnek a napja, sok ember eljött nyilván erre az ítélet hirdetésre, kíváncsian várták, hogy mi lesz az eredménye, hogy mit fog tenni a király ebben a helyzetben, és a király fölállt a pódiumra, és azt mondta, hogy mivel lopáson kapták az édesanyámat, a királynét, ezért ez a büntetés jár, ez a büntetés jogos. A tömeg egy része felhördül, hogy lehet ilyet tenni, hogy lehet ilyet mondani. Azonban a király mielőtt elkezdik a büntetést végrehajtani, még felteszi az ujját, mutatja, hogy egy pillanatra álljanak meg, majd oda sétál az édesanyja mögé, és hátulról átöleli, hogy ne az édesanyján, hanem az ő hátán csattanjon a büntetés. Ez a történet, ez azt szemlélteti, hogy mi az, amit Isten Jézus Krisztusban tett velünk és értünk. Ugyanez a dilemma Istennél is, hogy utálja a bűnt, és mi bűnösök vagyunk, de szeret minket és meg akar menteni. Mit tegyen, hogy mind a kettő érvényesüljön? A válasz a kereszt, amiben Jézus volt az, aki mögénk lépett és átölelt minket hátulról, hogy a büntetés az ő hátát érje, hogy az rázuhogjon. És amikor azt kérjük számon Istentől, hogy nem igazságtalan-e az, amit tesz, akkor meg kell látnunk, hogy nem az, illetve hogy pontosabban mondjam, igazságtalan, de nem rossz irányba, hanem jó irányba. Mert az igazságos az lenne, hogy a bűneink miatt valamennyiünket megbüntet, és Isten mégsem azt adja, amit érdemlünk, hanem annál többet ad, hanem annál jobbat ad, Jézus Krisztust adja értünk. És a hit általi megigazulás, amiről itt Pál beszél, ezt kell tudni a hátteréhez, az annyival viszi ezt tovább, hogy mindez arra lesz igaz, aki ezt hittel elfogadja. Mert ez igaz, hogy Jézus Krisztus valóban meghalt mindnyájunk bűneiért, és mindenkit hív arra, hogy vele közösségben legyen. De ez csak azé lesz, ez csak annak az életében lesz valóságá, csak az fog tudni Isten jelenlétében élni, aki ezt hittel elfogadja. Egy másik példával Vég Tamás bácsi meséli ezt a példát, hogy tegyük föl, hogy van egy fiatal ember, akinek volt egy gazdag amerikai nagybácsia, aki letett egy nagyobb összeget, egy nagyobb vagyont az ő nevére, hogy ha majd 18 éves lesz, akkor ezt ő megkaphassa. És ez a fiatal eléri a 18 éves kort, és kap egy csekket, megkapja ezt a levelet a nagybátyjától, hogy van a neveden egy hatalmas összeg, menj és vedd fel, és használd. Mikor lesz ez az összeg a fiújé? Akkor, hogyha elmegy a bankba, és beváltja ezt a csekket. Hogyha azt mondja, hogy hát ez biztos csak egy mese, én nem is ismertem ezt a nagybácsit, és eldobja ezt a csekket, és nem hisz ebben az egészben, akkor hiába van ott az a nagy összeg az ő nevén, sosem fog hozzájutni. És valamilyen Istennel kapcsolatban a hit is, Jézus Krisztus a születésünk előtt kifizette minden bűnünkért a tartozást, és szabad utat adott nekünk Istenhez. De ez csak azé lesz, aki elmegy és beváltja a csekket, és hitáltal ezt elfogadja. Erről szól a hitáltali megigazulás. De vethetjük ellen, és Pál apostol ellenfelei ezzel folytatták az érvelést, hogy ha ez igaz, és tényleg nem a cselekedeteink alapján igazulunk meg, hanem a hit által, akkor vajon ez nem fog-e minket bűnös életre csábítani? Nem azt mondja ez a tanítás, hogy mindegy, hogy mit teszek, mindegy, hogy hogyan élek, hiszen bármit tehetek, Isten úgy is elfogad, Isten úgy is megbocsát, mert ez a dolga, akkor innentől kezdve teljesen értelmetlen azt mondani, hogy éljek jól. És Pál apostol erre, mert hogy ezt jelenti, talán nem volt elsőre érthető, de a 17. versben ezt a vádat olvassuk, ha pedig Krisztusban keresve megigazulást, magunk is bűnösnek bizonyulunk, vagyis ha miután hitáltal megigazultunk Krisztusban, majd mi is újra bűnt követünk el, akkor vajon Krisztus a bűn szolgája? Akkor vajon Krisztus a hibás a mi bűnünkért? Vagyis ez az egész hitáltali megigazulás, ez valójában bűnre csábít minket? És Pál apostol azt mondja, hogy semmiképpen sem, szó sincs róla. Miért? Egyrészt azért, mert ha valamit leromboltam és ismét felépítem, magam nyilvánítom magamat törvényszegőnek. Mi az ő válaszának az első része, hogyha valamit újra felépítek, amit leromboltam, ez arra utal, hogyha én leromboltam az én bűnös életemet, amikor Krisztusban hittem, és elkezdem újra felépíteni, akkor önmagam nyilvánítom magam törvényszegőnek, vagyis akkor ezért ne Istent hibáztassam, és ne a hitáltali megigazulást, hanem egyedül magamat. Ez az én vétkem, és nem Istennek a hibája. És Pál apostol így folytatja, és egy második érvet is hoz, mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És ez a második válasz, ez valahogy arra vonatkozik, hogy ha ezt a kérdést fölteszem, hogy nem fog-e ez szabad bűnözésre csábítani engem, akkor nem értettem meg igazi mélységében Isten kegyelmét. Mert hogyha megértettem azt, hogy Krisztus mit tett értem, hogy szeretett engem és önmagát adta az én bűneimért, és ezt hittel elfogadtam és átéltem Istennek a felszabadítását, akkor egyszerűen nem jöhet a szívemből más, mint az, hogy én ennek az Istennek hálás vagyok, és odaadom magamat engedelmességre, és azt az életet, amit földön testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem. Azt mondja Pál, hogy lehetetlen, ahogy a KT is mondja, lehetetlen, hogy azok, akik Krisztusba oltattak, a hit általi megigazulás által, azok ismét vétkezni kezdjenek. És végül Pál még két érvet hoz, és ezzel zárja végleg rövidre ezt az érvelést. Azt mondja először, hogy én nem vetem el az Isten kegyelmét. Mit állít ezzel? Azt állítja, hogyha nem hitből igazulunk meg, hanem a törvény cselekedetei által, akkor az Isten kegyelme az nem kegyelem. Mert ha az üdvösségünk, ha mindez abból van, amit én teszek, akkor az jutalom vagy fizetség, nem kegyelem. Márpedig az ige Isten kegyelméről beszél, nem véletlenül. A kegyelem azért kegyelem, mert nem érdemeljük meg. Aki tehát azt mondja, hogy nem hitáltal, hanem a törvényből van a megigazulás, az azt mondja, hogy Istennek nincs kegyelme, Isten kegyelme hiába való, fölösleges. Sőt, ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. És ez meg talán egy még megdöbbentőbb érv, mert Pál azt mondja, hogy ha meg tudunk igazulni a magunk erejéből, akkor Krisztus áldozata teljesen hiába való volt. Ha van más út Isten igazságának és szeretetének az összeegyeztetésére, ha van más út ahhoz, hogy mi Istenhez jussunk, hogy üdvösségünk legyen, akkor Krisztus hiába halt meg, mert akkor tudunk menni ezen a más úton. És Pál apostol azt mutatja itt meg az ellenfeleinek, hogy vigyázzatok, mert hogyha azt mondjátok, hogy a törvényből van megigazulás, akkor Krisztusnak az egész váltságművét, az egész Bibliát tagadjátok meg. És ezért van az, hogy Pál apostol a 16. versben, itt egyetlen versen belül szinte vehemensen háromszor ismétli ezt az igazságot, hogy tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egyetlen ember se. Ismétli harmadszor is elmondja ugyanezt, ennyire fontosnak tartja, ennyire az evangélium alapjának tartja ezt az egész tanítást. mi a jelentősége ennek a mi életünkben. Az első, azt gondolom, az az, hogy higgyünk, hogy higgyük el, hogy ez így van, hogy ez ilyen egyszerű, hogy ez elég. A legtöbb ember, én azt tapasztalom, sok ilyen beszélgetésem volt már, nem meri elhinni, hogy ennyiről szól az Istennel való kapcsolat és az üdvösség alapja. Azt mondja, hogy nem lehet, hát előbb rendbe kell tennem az életemet, előbb kell valami jót tennem, majd hogyha egy kicsit jobb leszek, akkor majd elkezdek járni, meg elkezdek imádkozni. Addig nem tudok, és igyekszem őket győzködni róla, hogy de igen, az ige azt mondja, hogy ha arra vársz, hogy te előbb rendbe tedd az életedet, akkor soha nem fogsz Isten elé menni. Menj oda hozzá, és mondd el neki hitáltal, hogy Uram, én a bűneimet tudom hozni, most így vagyok, ez az életem. Köszönöm, hogy Jézusban értem is meghaltál, elfogadom a te áldozatodat, és szeretnék neked élni. Ennyi a megtérés, ennyi a belépő Isten jelenlétébe, az örök életbe. Ezt mondja a hitáltali megigazulás. Merjük ezt elhinni, hogy ez így van. És hogyha még nem tettük, akkor mondjuk ki Istennek, akár most az úrvacsora csendjében, akár egy óra múlva otthon, egyedül imádságban. Másodszor hadd mondjam, hogy ugyanez a dinamika érvényes nem csak a megtérésünknél, hanem az egész keresztény életünkben. Mert igen, később is lesz, hogy bűnösnek bizonyulunk, hogy vétkezünk. Ha ismét ezt tesszük, hogy majd akkor megyünk újra Isten elé, majd akkor fogunk újra imádkozni, majd akkor veszünk újra úrvacsorát, amikor mindent rendbe tettünk, akkor örökké fogunk várni. Isten arra hív, hogy gyere és hozd, amit van. Jézus a te bűneidért halt meg. Őt nem lepi meg, hogy vannak bűneid, ezért halt meg. Ezért kegyelem, Isten kegyelme. Bátran hozhatjuk ő elé, és kérhetjük, hogy hitáltal igazítson meg belőle. Harmadszor nem tudom, hogy érezzük-e ennek a tanításnak azt az igazi, felszabadító ízét, hogy mit jelent végre élni, azt jelenti végre élni, hogy Isten szeret engem, önmagát adta értem, elfogadott engem. Az életemnek ez az alaphangja, hogy a mindenható Isten igent mondott rám. Tudom, hogy nagyon sokan küzdünk megfelelési kényszerrel, meg kell felelnünk a szüleinknek, a testvérünknek, a főnökünknek, és még ki tudja kinek, de az életünknek az alaphangja Isten arra hív, hogy az legyen, hogy előtte igazak vagyunk. Előtte nem kell megfelelnünk, mert Jézusért elfogadott minket, igent mondott ránk, jöhetünk elé, ahogy vagyunk. Ez az élet, ezt jelenti végre élni, ott lenni Isten jelenlétében, nem az érdemeinkért, hanem az ő kegyelméből. Ezt az életet hitben élem. Az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. És végül hadd mutassak az úrvacsorára, ami szintén ugyanezt fejezi ki. Itt ez a kenyér és ez a bor, Krisztus megtört teste, és kifolyt vére, ami értünk, töretett meg és folyt ki. És azt jelképezi az úrvacsora is, hogy ezek adatnak. Ezért a borért és ezért a kenyérért mi nem tettünk semmit. Ez Isten ajándéka. Az, hogy a föld szőlőt hoz, az, hogy gabonát hoz, és az, hogy ez ide kerül az asztalra. Az úrvacsorában mi egyetlen dolgot teszünk, magunkhoz vesszük, megesszük és megisszuk. Elfogadjuk az ő kegyelmét. Az úrvacsora is ezt fejezi ki, hogy Isten kegyelemből ad nekünk üdvösséget, és mi azt a pici, nagyon fontos, de pici lépést tesszük meg, hogy hitáltal elfogadom, igen, ez rám is igaz. Amen. Készüljünk most az úrvacsorára, 436. dicséretünk éneklésével. A 436. dicséretünk első három versét énekeljük. Örülj szívem, vigadj lelkem, így kezdődik az első vers.
Hallgassátok meg, testvéreim, miként szerezte mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Ezen az ünnepen délután, most Máté evangéliumából olvasom az utolsó vacsora történetét, a 26. rész 20. versétől. Amikor este lett, asztalhoz telepedett a 12 tanítvánnyal. Evés közben így szólt: bizony mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Erre nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezni kezdték tőle: én vagyok-e az Uram? Ő pedig így válaszolt: aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az emberfia elmegy, amint megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja. Jobb volna annak az embernek, ha meg sem született volna. Megszólalt Júdás is, az áruló, és azt kérdezte: én vagyok-e az, Mester? Te mondtad, felelte neki. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott és megtörte, odaadta a tanítványoknak, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, hálát adott, odaadta nekik, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom néktek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből a ma napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában. Hallottuk Isten igéjét, és előttünk vannak a látható jegyek. Most hajtsuk meg a fejünket, és valljuk meg bűneinket, majd valljuk meg hitünket is az Úr előtt. Urunk, mindenek előtt bűnbánattal állunk előtted, mert te bíztattál, te hívtál minket erre a bűnbánatra, hogy ne félelemmel, ne rettegéssel valljuk meg a bűneinket, hanem azzal a tiszta reménységgel, hogy te a hozzád térőt, a hozzád jövőt el nem veted, hogy te pontosan tudod, mi van a szívünkben, jobban is, mint mi. Látod a bűneinket, és noha undorodsz tőle, noha megveted a bűnt, és gyűlölöd a vétket, a lázadást, minket mégis elfogadtál. Mert a kegyelmed és szereteted nagyobb a mi bűneinknél és méltatlanságunknál. És te ezeket a bűnöket messzire vetett tőlünk, megtisztítod a szívünket, a lelkünket, az életünket. Ezért vagyunk most is itt, hogy ezt átéljük újra és újra, hogy semmi más nem számít és nem használ bűneink letküzdésére, elvetésére, csak a te kegyelmed és szereteted. Így jöttünk most is, eléd hozunk mindent, azt is, amit mindenki tud és mindenki lát, de azokat a titkokat, belső dolgokat is, amelyeket magunk előtt is nehéz megfogalmazni. Urunk, fogadd el az életünket, vedd a kezedbe újra, tisztítsd meg, szenteld meg, vásd meg a szívünket, az életünket, a cselekedeteinket. Tégy minket méltóvá ahhoz, tégy minket méltóvá arra, hogy a te asztalodhoz, a te közeledbe lépjünk. Amen. Valljuk meg hitünket is az apostoli hitvallás szavaival: hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, arra kérlek még titeket, hogy a következő két kérdésre hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha így van, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi kegyelmes mennyei atyánk Jézus Krisztus érdeméért, minnyájatoknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és járuljunk az Úrasztalához, akiket így Krisztus előkészített a vele való közösségre, mindenkit szeretettel várunk. Itt a gyülekezetünkben az szerint a rendszerint, hogy először az orgona alatti padsorból jönnek az úrvacsorázók, és utána körbe a óramutató járásával megegyező irányban. Aki valamilyen okból nem kíván alkohollal élni, kérjük, hogy kérje a kék szallaggal átkötött kelyheket. Az úrvacsorai közösség alatt az orgona hangját hallgatjuk. Testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele most, mi is. Mielőtt hajlékaitokba bocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokba. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban megvolt, hogy aki Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát Isten minden velünk közölt kegyelméért. Urunk, valóban hálát adunk neked, köszönjük ezt a mai napot, mai nap szépségét és örömét, és köszönjük, hogy ezt a napot megszentelted a te jelenléteddel, itt ezen az Isten tiszteleten is, most is, az úrvacsorai közösségben is, a hirdetett igében. Köszönjük, hogy ilyen közel jöttél, hogy úgy megy majd el ez a nap fölöttünk, hogy láttuk és éreztük a te áldásodat, dicsőségedet és jelenlétedet. Urunk, add nekünk ezt a csodát nap, mint nap, ne teljék el úgy sem óra, sem nap, sem döntés, sem megszólalás, sem hallgatás, semmilyen cselekedetünk, hogy abba te ne lennél benne, hogy a te igéd és szent lelked abban ne vezetne. Ne teljék el fölöttünk óra és egyetlen perc sem, amikor ne hirdetnénk a te dicsőségedet. Így kérünk, áld meg az életünket, hogy minden dolgunkkal, a pihenésünkkel, a nyugalommal, a munkával, a küzdelemmel, az örömünkkel és a bánatunkkal is a te dicsőségedet hirdethessük. Így kérünk áldást a gyülekezetünkre, annak minden szolgálatára és lehetőségére, a körülöttünk élő társadalomra, a városunkra, magyar népünkre, a körülöttünk élő nemzetekre, az egész emberiségre, gondviselő kegyelmed és szereteted őrizzen, vezessen, szenteljen meg bennünket, hordozd a terheinket, emeld fel szívünket, szentelj meg bennünket, hívj el szolgálatra és küldj el újabb és újabb feladatokra, Jézus Krisztus dicsőségére. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti rajátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Mindenekelőtt hirdetem, hogy a kiáratoknál hirdető lapokat találunk, gyülekezetünkben megszokott rendszerint, ezeken a hirdető lapokon a gyülekezet hírei pontosan fel vannak tüntetve, mindenkinek szeretettel ajánljuk, illetve azt is kérjük, hogy vigyünk azoknak, akik most ezen a vasárnapon nem tudtak eljönni a gyülekezetünkbe. Ha Isten engedi és élünk, akkor jövő vasárnapon is a megszokott rendben 9-kor, 11-kor és délután 6 órakor tartunk Isten tiszteleteket itt a templomban, de a városban sok helyen tartunk még, ezeknek a felsorolása és a hirdetőlapon megtalálható. Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a gyászolókért, hiszen az elmúlt héten is kétszer is megálltunk egy-egy testvérünk koporsója mellett, eltemettük Domján Balázs és dr. Csatári Bálint testvéreinket, Halottaink Szabó Béla bácsi 78 éves korában ment el a minden élő kutyán, gyülekezetünk kórusának oszlopos tagja volt, Isten tiszteleti közösségünknek állandó tagja. Az ő temetése holnap, 23-án, hétfőn, 9 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Gyászoljuk még Kara Pál testvérünket, aki 94 éves korában ment el, 25-én, szerdán, 1 órakor lesz a temetése a köztemetőben. És ugyancsak szerdán lesz a temetése Ájpli Gyula, 75 éves testvérünknek, akinek a temetése, tehát szerdán, 25-én délután 2 órakor lesz az övé a református temetőben. Imádkozzunk a itt maradt családtagok vigasztalásáért, Isten szent lelke bátorítsa, gyógyítsa a gyászoló testvéreket. Imádkozunk a házasuló jegyesekért is, Isten áldását kérjük a tervezett házasságkötésekre. Először hirdetjük, hogy Hargitai Zsolt, budapesti születésű római katolikus testvérünk jegyezte Puskás Mónika Csilla, kecskeméti születésű református testvérünket. Fazekas István, nagyváradi születésű római katolikus testvérünk jegyezte Berta Elvira, kecskeméti születésű református hajadont. Másodszor hirdetjük, hogy Németh Krisztián jegyezte Cseh Dórát, Alvarez Attila Fernándó jegyezte Lovadi Rékát, Köntös Rihárd jegyezte Balázsi Etelka Beátát, és Fazekas Mihály jegyezte Bétót Ildikó Boglárkát. Isten szent lelke vezesse őket egész életükbe, áldja meg házasság kötésüket. Köszönettel hirdetjük az adományokat, illetve hirdetjük, hogy további adomány gyűjtése is van lehetőség a gyülekezetünkben, 3 adomány gyűjtést is hirdetünk. A további hírekben ezeket részletesen meg lehet találni, én csak a főbb célokat jelölöm meg. A gyülekezetünk számára nagy lehetőség, hogy a Széchenyi városban kaptunk ingyenes használatra egy objektumot, egy épületet, hogy ott gyülekezeti központot alakítsunk ki, ennek a kialakítására a gyülekezetünk közadakozást hirdet. Mint ahogy közadakozást hirdetett a Magyar Református Egyház, a leégett, egész pontosan felgyújtott Nagy Dobronyi imaház és óvoda újjáépítésére, ez Kárpátalján van, ez a Nagy Dobronyi gyülekezet, az ő ingatlanaiknak az újjáépítésére egész református egyházunk gyűjt, ennek a lehetősége is adva van a gyülekezetünkben, a 29-i egész persei pénzzel is ezt a célt fogjuk támogatni. És egy egészen más típusú adománygyűjtés, a diakóniai szolgálatunk kéri az asszonytestvéreket, hogy a befőzések alkalmával is gondoljanak a rászorulókra, lekvár és befőtt adományaikat leadhatják a lelkészhivatalban és a diakóniai központban. Az Úristen legyen gyülekezetünk őriző pásztora, gyülekezetünk további híreit, alkalmait kövessük a hirdető lapon, illetve gyülekezetünk honlapján. Most pedig, kedves testvérek, a záróénekünket énekeljük, a 236. dicséretünket, valamennyi verszakkal énekeljük el, 7 verszaka van, mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják, nincsen Isten nélkül segítség és üdvesség.